A Tiszta Forrás Hímzőkör 45 éves jubileumi kiállítása a Debreceni Református Kollégium múzeumában, valamint annak online felületein is látható. A szakkör tagjainak munkáin keresztül megismerhetők hazánk hímzőművészetének jellegzetes darabjai, motívumai. A hímzőkör vezetőjével, Molnár Tibornéval Buzás Bori beszélgetett.
A hímzésről fogunk most beszélgetni, egy olyan régi hagyományunkról, ami talán nem azt mondom, hogy elfeledőben van, mert hála Istennek itt beszélgettünk az interjú előtt, hogy vannak törekvések arra vonatkozóan, hogy a modern világunkba becsempészük, de nyilván nem feltétlenül ez jut az embereknek, vagy a hölgyeknek, nőknek, asszonyoknak az eszébe először, amikor mondjuk szabad tevékenységre szánnák el magukat. Kicsit a történetére, ha visszamegyünk a hímzésnek, azért ez a kultúrának egy olyan beszédes része, amelyel üzenni lehetett, amely elmondott egy csomó mindent, amely bizonyos ünnepekre készült, alkalmakra készült, nagy becsben tartották, erről is beszélgettünk. Miket lehet erről elmondani, tényleg milyen hagyományt, milyen üzenetet hordoz ma is a hímzés?
Tulajdonképpen ma is hordozza azokat a régi időben megmaradt hagyományokat, amik régen voltak. Ugye tulajdonképpen a régi időben ugye az asszonyok nem jártak el dolgozni, hanem hát hasznos elfoglaltságot találtak a ház körül is. Nem beszélve róla, hogy az alapanyagot is régen megtermelték, mert például itt Hajdú-Bihar megyében is a kendertermesztésnek nagy múltja volt. És ugye maga a kender teljesen ugye a vetéstől a feldolgozásig végezték. Télen a parasztházakban, a szoba közepén a szövőszék szinte állandóan ott volt, és ugye a megtermelt kendert, amit feldolgoztak, abból megszőtték ugye a lakástextilt, nem beszélve róla régen maga a viseletet is, ők maguk szőtték, ugyanúgy a férfiak, mint a hölgyek is, a vászon neműbe jártak hétköznap is, ünnepnapokon is, ugye megszőtték, megvarták maguknak, kézzel varták, nem géppel, és hát tulajdonképpen ugye, amikor megszőtték azt az alapanyagot, ugyanazzal a fonallal, amivel szőttek, ugyanazzal különböző motívumokat rajzoltak bele az anyagba, és belehímezték a motívumokat, ugye jelképeket. Például a tulipánnak van a nőknél ugye a legjellegzetesebb a tulipán motívum. Aztán nem beszélve róla, a kelengyét elkészítették maguknak, ami tulajdonképpen a gyerekáldás várakozásába, ugye a gyereknek a kis fehér neműjét, a, úgy mondják, a keresztelő kendőjét, ugye, mert hát ez volt az első, amit legelőször elkészítettek, mert az időben ugye a kicsi gyereket rögtön meg kellett keresztelni, ahogy megszületett. És ugyanúgy elkészítették az esküvői ruhát, a jegykendőt, a legénynek ugye a lányok, mikor már oda kerültek, akkor tulajdonképpen jegyajándékot készítettek. És ezt a legénynek adták mondjuk jegyváltáskor, vagy már mikor komolyra fordult ez a dolog. Vagy mikor már az esküvő volt, akkor ugye a jegyinget, a vőlegény inget is kihímezték, és abba volt az esküvő. Sajnos ezekből nagyon kevés maradt fönn az utókornak, mert hogy az volt a szokás, hogy ezzel, mikor elhalálozott az illető, ebbe temették el. És ezért van az, hogy a múzeumokban is nagyon kevés darab található meg a hiteles, eredeti darabokból.
Ugye beszéltünk a kötényről is, hogy ugye a fiúnak elkészítették a kötényt, a hímzett kékfestő kötényt, és arról lehetett tudni, hogy akkor ő már foglalt, tehát nem fog udvarolni már másnak. Tehát, hogy ilyen komoly üzenetei voltak egy-egy elkészített ruhadarabnak.
Igen, hát például itt Hajdú-Bihar megyében ugye Furtát emelném ki, ahol ugye a legnagyobb hagyománya volt a jegyajándéknak. Úgymond, hogy ugye annak idején a férfiak a munkába kékfestő kötényt, azaz úgynevezett surcot használtak, ami védte a ruhájukat ugye a szennyeződéstől, és ugye a kötényt könnyebb volt kimosni, mint a mindennap használt ruhákat. És akkor onnan jött a lányoknak az ötlete, hogy ha már a kötényt hordanak a fiúk, akkor ünnepnapkor is hordjanak, és ha már ugye komoly udvarlója volt, akkor elkezdte kihímezni a fiúnak az úgynevezett jegyajándékot, ami sötétkék kékfestő alapra fehérrel hímezte a különböző motívumokat. Ugye Furtának jellegzetes motívuma a szegfű. Utána ugye a tulipánok, a rózsák, a ne felejts, a gyöngyvirág, a szívvirág, és hát lehetne még sorolni ugye különböző motívumokat, de a legjellegzetesebb a Furtának a szegfű motívum. És ugye mikor a legény megkapta ezt a kötényt a lánytól, akkor ezt neki viselni kellett, ugye nyilván nem munkába hétköznap, hanem hát vasárnap, ugye mikor templomba mentek, vagy pedig lent délután ugye sétára mentek, akkor a legény fölkötötte maga elé ezt a kötényt. Utána megkapta a jegyajándékba még a jegykendőt, ami ugye több variációja volt, volt a kerek és volt a négyszögletes, amiben már bele volt írva a legénynek a neve is, és a lánynak a neve is. És mikor már még komolyabbra fordult a dolog, hogy na az esküvőt várták, addigra kihímezte a legénynek az esküvői inget, ami már tiszta fehér volt, ugye fehérrel hímezte bele. És hát tulajdonképpen legtöbb alkalomkor ebbe volt az esküvője a legénynek. Ha netán nem jött létre ez a kapcsolat, akkor visszakaptam, mert hogy az volt a szokás, hogy a köténybe is beleírták a fiúnak a nevét, és akkor vissza kellett adni a legénynek ezt az ajándékot, és ha netán egy újabb kapcsolat jött létre, akkor a nevet kibontotta, és belevarta az új nevet, és adta tovább a kötényt.
Már magára a különböző tájegységekre is egy kicsit elbarangoltunk, és kiemeltünk most konkrétan ugye egyet. Beszéljünk is arról, hogy azért tájegységenként más-más motívumok, technikák vannak. Ugye, amit ma nagyon ismerünk, a matyó és a kalocsai minta, a nagyon színes, de hát itt vannak azért visszafogottabbak, egy színnel készültek, ugye fehér-fehérre, tehát hogy azért mindegyik területnek más volt a magáé, a maga hímzés világa technikája.
Hát nagyjából, ha úgy visszatekintünk a régiekre, minden hímzés úgymond a fehér hímzéssel kezdődött. Ugye, mert mint ahogy említettem, hogy a szövésnél ugye használták a megtermelt fonalakat, ugye a kender, a len, a gyapjú, és ugye a pamutfonal volt az úgymond felvető fonal, és tulajdonképpen azzal a fonallal hímezték bele maga a motívumot is, és ugye a legősibb a fehér hímzés. És hát mikor már a kereskedelembe ugye bejöttek ezek a színes fonalak, akkor ugye elkezdtek elszíneződni a hímzések, és ugye innen alakult ki, hogy egyre több tájegység, egyre több színt alkalmazott a motívumaiba. Ugye, mint ahogy említettük, a kalocsai, a matyó, ez a kettő a legszínesebb, ami Magyarországon föltalálható. Igaz, hogy az kap legnagyobb reklámot is, nagyon jól tudják magukat reklámozni, és ezért a külföldiek is csak a kalocsa és a matyó, hogy nekik az a magyar, és akkor mondjuk, hogy de nem csak ez van, hanem hát millió más, ami ugye sokkal visszafogottabb színekkel dolgozik, és ugye mi az is a magyar. Például a sárköznek csodálatos a színvilága, maga a motivum világa egészen más, mint a szabadrajzú hímzéseknek, mert ott inkább a mértanias motivumok szerepelnek. Ott is ugye a jegykendőn voltak a motívumok, vagy a bíborvég. A bíborvég tulajdonképpen, aki nem tudná, az egy fejre való, egy sálszerű volt, amikor már az esküvő megvolt a lánynak, és utána úgymond ezzel kontyolták fel az új asszonyt. Bíborvéget raktak a fejére, és annak a végén csodálatos hímzések voltak. Vagy ott van a békési hímzés. A békési hímzés is egy színes, de mégis visszafogott. Ott pedig ugye a maga a bőr, úgy mondjuk kabátról, bekecsről vitték át a mai lakáskultúrába a motívumrendszert. Nem beszélve róla, ugye itt van előttünk a debreceni női kisbundának a motivumvilága, ami szintén bőre volt hímezve, egy színnel, volt, ahol tiszta feketével, selyemfonallal hímezték, volt például a zölddel és a közepébe egy kis püspöklila, de szinte a kabátnak vagy a bundának az egész felülete be volt hímezve.
Régen egy terület, egy tájegységnek egy technikája volt? Tehát mondjuk, ha elkeveredett egy asszony másik vidékre, mondjuk Dunántúlra, innen a Tiszántúlról, akkor a hímzésében meg lehetett mondani, hogy hova valósi?
Igen, igen, meg lehet különböztetni. Hát nem azért mondom, de nagyon sok, nem is tudnám felsorolni, hogy a határon belül, úgy mondjuk a kis Magyarországon belül rengetegféle technika van. Rengeteg. Ugye Hajdú-Bihar megyében is többféle hímzés van. Ugye van a furtai, a komádi, a debreceni kisbunda, a szűrhímzés, és akkor van még a fehér hímzése, és akkor még itt van a szűrátét, ugye, ami szintén egy újabb variáció, ami tulajdonképpen a régen a bőr rátétet alkalmazták, és abból alakult ki maga a szűrrátét, ugye, hogy a posztó anyagot ráteszik a másikra, és akkor azzal azért is hívják rátétes munkának, mert van egy alapanyag, és arra rájön a másik, és tulajdonképpen levarrással és meccéssel jön létre. Ez megint egy újabb technika, úgyhogy lehetne sorolni. És hát nem beszélve a Nagy Magyarország, ami határon kívül is millióféle változata van ugyanúgy a lakás kultúrának, mint maga a viselet kultúrának. Csodálatos viseleti darabok vannak Magyarországon. Ugye itt megint kiemelném a Sárközt, akinek a legszínesebb, a legszínvonalasabb a viselete.
Hímzőkör 45 éves, azért erről is emlékezzünk meg és beszéljünk. Kik alkotják a tagságot? Korosztályra vagyok kíváncsi. Be lehet-e vonni a fiatalokat? Érdeklődnek-e a kultúránk ezen része iránt?
A Tiszta Forrás Hímzőkör most ünnepelte a 45 éves megalakulását, ami tulajdonképpen a létszámban is változó, és hát az életkorban is változó. Hát nagyrészt mindig is a nyugdíjas korból tevődött össze, de aktív dolgozók is előfordultak a szakkörbe, ugyanígy van ez a mai alkalommal is, vagyis már a mai világban, hogy hát nem sok, de azért 2-3 fiatal van. Na most nehéz összeegyeztetni az időpontot is, pontosan ezért, mert a nyugdíjasok, az idősebbek este már nem szeretnek kimozdulni. A fiatalok viszont napközben dolgoznak. És ezért ugye nehéz összeegyeztetni, hogy a fiataloknak az az időpont ugye megfeleljen, amikor maga a szakkör van. És hát ez is közrejátszik, hogy kevés a fiatal, de a másik viszont azt mondják a mai fiatalok, hogy a mai lakáskultúrába nem illik bele. Én meg azt mondom, hogy a mai lakáskultúrába is van, ami beillik, csak meg kell találni azt a színvilágot, amit én oda tudok tenni. De nem mindig a lakáskultúrába kell gondolkodni, éppen ezt most a szakkörbe is mondtam, hogy próbáljanak magukra varni, akár a blúzon, a ruhán, akár a ruhára egy övet kihímezni, már megváltoztatja azt a viseletet. És nem muszáj, hogy a szekrénybe összehajtogatva legyenek azok a terítők, hanem hát használjuk azokat.
A Tiszta Forrás Hímzőkör 45 éves jubileumi kiállítása a Debreceni Református Kollégium múzeumában, valamint annak online felületein is látható. Ennek kapcsán beszélgettünk Molnár Tibornéval, a Hímzőkör vezetőjével.